Kedves kolléginák és kollégák, jó reggelt kívánok mindannyiuknak. Mi? Maradjanak. A múlt órát azzal fejeztem be, hogy a hölgyeket bepúderoztuk, mert hogy a végére jutottam annak, hogy bemutassam, elmeséljem, milyen kötés típusok, kötőerő fajták működnek a kristályos szerkezetben. Emlékeztetőül volt a kovalens kötés, aztán az ionos kötés, a fémes kötés, és végül a van der Waals kötés. Most már, hogy tudjuk, hogy milyen kötőerők működnek egy kristályos szerkezetben, érdemes nekilátni annak, hogy áttekintsük, hogy hogyan néznek ki a kristályok. Hát először is azt tisztázzuk, hogy mik is lehetnek a kristályos szerkezetben, ahogyan majd a szóhasználatokból hallják, a rácspontokon. A rácspontokon lehetnek atomok, atomcsoportok, ionok és molekulák. Azért, hogy ne bonyolítsuk az életünket, azt szoktuk tenni, hogy nem az atomokat, ionokat, atomcsoportokat ábrázoljuk a rácsban, hanem ezeket egy ponttal helyettesítjük, szimbolizáljuk, ezeket a pontokat hívjuk rácspontoknak, és ezeknek a halmazát pontrácsnak. Ezeknek a halmazát pontrácsnak. Ez egy háromdimenziós rend a valóságban. Itt persze zárójelbe kell már tennem azt, hogy csak ez lehet, hiszen tudják, hogy az idén a Nobel-díjat azért kapta egy csapat, mert a grafénokkal foglalkozott, az kétdimenziós rács. De a hétköznapi életben, szerkezeti anyagainkban ez háromdimenziós, és Brevé úr volt oly kedves, hogy a rendet tett a sokféleségben, és azt vizsgálta, hogy milyen típusú háromdimenziós elrendezések lehetnek, és ehhez térelemeket definiált. A térelemek minden esetben parallellepipedonok. Vagyis egymással párhuzamos, azonos síkok által határolt térelemek, ráadásul ebben a rendszerben hat sík határolja ezeket a parallellepipedonokat. Sorra vette, hogy milyen alakúak lehetnek ezek, és összesen, mint látni fogják, hetet talált belőle. Ezeket a térelemeket, illetve a térelemek által értelmezhető elemi cellákat definiált. Az elemi cella alatt értsék azt, hogy a térelemek csúcspontjain ülnek részecskék, tehát a csúcspontok a rácspontok. Ha a térelem egy csúcsából kiinduló három él hosszúságát és egymáshoz viszonyított szöghelyzetét vizsgáljuk, akkor definiált is a térelem, s egyben az elemi cella is. Ha rácspont, ahol atom-atom csoport és így tovább ülhet, csak a térelemek csúcsán helyezkednek el, akkor azt mondjuk, hogy ez egy primitív cella. Ez nem a szellemi kapacitására, hanem az egyszerűségére vonatkozik, hogy primitív. Ebben az esetben az egy csúcsból kiinduló három él, legyenek ezek vektorok, amelyeknek ugye van abszolút értéke, magyarul hosszúsága, iránya és irányultsága. Ezzel a három vektorral operálva, ezek mentén eltologatva a térelemeket, a teljes teret maradéktalanul fel tudjuk építeni. Ez a transzláció fogalma. A transzláció tehát azt jelenti, hogy ezekkel az elemi vektorokkal eltologatva a téregységet fel tudjuk építeni a teljes teret. Van azonban olyan helyzet, amikor rácspont nem csak a térelem sarkain vannak. Lehet rácspont a térelem belsejében, vagy a felületén is, mint ahogyan ezt majd nem sokára látni fogják. Ebben az esetben a translációt elveszítjük, mert a translációs vektorokkal, az egy pontból kiinduló élek hosszával tologatva a térelemet, nem tudjuk a rácsot úgy maradéktalanul felépíteni, hogy benne foglaltassék minden egyes rácspont. Nem tudunk minden rácsponthoz a translációs vektor segítségével eljutni. Mert hosszabb a translációs vektor, mint amekkora távolságot meg kellene tennünk. Na ennyi bevezető után vizsgálódjunk egy kicsikét a translációs vektorok miben létével. Legyen egy egydimenziós rács a vizsgálódásunk tárgya. Az egydimenziós rácsot úgy kell értelmeznünk, hogy egy egyenes mentén van egy rácspontunk, és ettől A1 vektornyira van a következő rácspont. S biztosak lehetünk abban, hogy ugyanekkora A1 vektornyi távolságra újabb rácspontunk lesz. És ebből egy rendkívül fontos következtetést már most levonhatunk, s a későbbiek során nagyon kérem, hogy ezt véssék jól emlékezetükbe, és használják is. Jelesül azt, hogy minden pontnak azonos a környezete. Ez egy nagyon fontos momentum. Minden pontnak azonos a környezete. Mert hogy a következő rácspontot megint A vektornyira találom, és így tovább. Ez természetesen egy fikció, ilyent még nem nagyon csináltak, ez még nem működik. De működik a kétdimenziós rács, mint említettem, a grafénok ilyenek. Kétdimenziós rácsban általánosan veszek föl egy rács szerkezetet, a szerkesztési segédvonalak meccés pontjai jelentik a rácspontokat. Nem rajzolom végig, ugyanis a hétköznapi életben csak a szerkesztő vonalakat szokás megrajzolni, azokat a kis köröket nem teszik hozzá, hiszen tudandó, hogy a szerkesztési segédvonalak meccés pontjai a rácspontok. Ebben az esetben ahhoz, hogy minden rácspontot elérhessek, két translációs vektort kell definiálnom. Legyen ez az A1 vektor, és legyen ez az A2 vektor. Ennek a két vektornak az ismételgetésével, az ismételgetés alatt a negatív értelmű ismétlést is figyelembe kell venni. Bármelyik rácspont elérhető, például ebből az origóból kiindulva az a rácspont úgy érhető el, hogy kétszer veszem az A1 vektort, és egyszer veszem az A2 vektort. S kapom ezt az egy pontra mutató vektort. Meg kell jegyeznem, hogy elvileg megtehetném azt is, hogy marad ez az A1 vektor, és legyen ez az A2 vektor, és akkor rögtön az A2 vektor lenne a második translációs vektorom, és rögtön oda tudnék mutatni, de majd, mint később látni fogják, egy ilyen légből kapott vektorkitaláció egy bonyolultabb, kisebb szimetria viszonyt mutató szituációt fog eredményezni. Ide majd vissza fogok térni, talán a szünet előtt még. Az mindenképpen szükséges, hogy az A1 és az A2 vektor egymással ne legyen párhuzamos. Ez alapfeltétel. Remélem mindenki számára logikus, hogy a háromdimenziós rácsban már három vektort kell definiálnunk. És igaz kell, hogy legyen, hogy a három vektor egyike sem párhuzamos a másikkal, és a három vektor nem eshet egy síkba. Ez azt hiszem, hogy trivialitás. Nézzük hát meg, hogy Brevé úr milyen térelemeket és milyen elemi cellákat definiált. Mondtam, hogy összesen hetet. Kezdjük a nagyobb szimmetria viszonnyal rendelkezővel, a kockaráccsal. Mondtam, hogy ezeket az elemi cellákat és térelemeket a translációs vektorokkal, illetve egymáshoz viszonyított szökhelyzetükkel jellemezzük, csak azért, hogy a jelölésrendszer tiszta legyen, legyen ez az A1 vektor, ez az A2 vektor, ez az A3 vektor, ami a térelem egy csúcspontjából indul ki, az A1 és A2 vektor által bezárt szöget, ezt alfa 3-nak hívjuk, az A1 és A3 közötti szöget nevezzük alfa 2-nek, és az A2 és A3 közöttit pedig alfa 1-jel. Remélem felfedezik a logikát benne. Az 1-es és a 2-es között nem az ősíkjukban lévő vektornak az indexe szerepel a szögnél, tehát az 1-es és a 2-es közötti szög az 3-as indexet kap, a 2-es és a 3-as közötti az 1-est, és így tovább. Tehát ez a rend benne. Kockarácsnál az igaz, hogy az A1 vektor abszolút értéke egyenlő A2 vektor abszolút értéke egyenlő A3 vektor abszolút értékével, alfa 1 egyenlő, alfa 2 egyenlő, alfa 3 és mindegyik 90 fokos. Ez egy kockát ír le, ez a vektori rend. Következő a tetragonális rács, amire az igaz, hogy az A1 vektor abszolút értéke egyenlő A2 vektor abszolút értékével, de nem egyenlő az A3 vektor abszolút értékével. Viszont továbbra is igaz, hogy alfa 1 egyenlő, alfa 2 egyenlő, alfa 3 egyenlő 90 fokkal. Magyarul egy szabályos négyzet alapú hasáb. Következő a tetragonális rács. Ne, olyan már volt. Akkor legyen. Na azért. Az ortorombos. Ortorombos, amire az igaz, hogy A1 vektor abszolút értéke nem egyenlő A2 vektor abszolút értékével, s nem egyenlő A3 vektor abszolút értékével, de továbbra is igaz, hogy alfa 1 egyenlő, alfa 2 egyenlő, alfa 3 egyenlő 90 fokkal. Ezt a három rácsot azért, mert minden alfa szöge 90 fokos, ortogonális rácsoknak nevezik. Ezek az ortogonális rácsok. A következő negyedik a trigonális rács, amire az igaz, hogy A1 vektor abszolút értéke egyenlő A2 vektor abszolút értékével egyenlő A3 vektor abszolút értékével, alfa 1 egyenlő, alfa 2 egyenlő, alfa 3, de nem 90 fok. Megjegyzem, hogy ezt van olyan szakirodalom, ami romboéderesnek nevezi. Ha esetleg ilyen nevű felsorolás, vagy ilyen nevet tartalmazó felsorolást találnak, nehogy azt higgyék, hogy ez valami nyolcadik rácstípus, vagy hetedik utas a halál. Következő hexagonális. A hexagonális rácsra az igaz, hogy A1 vektor abszolút értéke egyenlő A2 vektor abszolút értékével, de nem egyenlő A3 vektor abszolút értékével, alfa 1 egyenlő, alfa 2 egyenlő 90 fokkal, és alfa 3 a 120 fokos. Egyre durvábbak lesznek a rácsok. Az utolsó előtti a monoklin, amire az igaz, hogy A1 vektor abszolút értéke nem egyenlő A2 vektor abszolút értékével, nem egyenlő A3 vektor abszolút értékével, alfa 1 egyenlő alfa 2, de nem egyenlő alfa 3-mal, és egyik sem egyenlő 90 fokkal. És a legvadabb rács az a triklin, az A1 vektor abszolút értéke nem egyenlő A2 vektor abszolút értékével, nem egyenlő A3 vektor abszolút értékével, alfa 1 nem egyenlő alfa 2, nem egyenlő alfa 3, és nem egyenlő 90 fokkal. Ez a hét rács típus, alaptípus létezik. Ha csak a térelem csúcsán van rácspont, magyarul részecske, ha tetszik atom, ion, atompár, molekula, akkor azt mondjuk, ahogy az előbb már említettem, hogy ez primitív rács. Tehát van 7 primitív rácsom. Szokják egy kicsikét a térbeli látást. Ha belegondolunk, akkor van ugye egy térelemünk, mind a 8 csúcsán ücsül egy-egy részecske, az egyszerűség kedvéért hívjuk atomnak, de ez nem a valóság. Azt mondanánk, hogy egy térelemhez 8 rácspont tartozik, de ez nem igaz. Mint ahogy az sem igaz, hogyha így próbálnánk transzlálni ezt a térelemet, akkor a rácspontokon hirtelen nem egy, hanem több atom ücsülne. Kellene, hogy ücsüljön. Mert hogy fedésbe kerülnek. Hány elemi cellához tartozik egy ilyen rácspont? Kolleginák, kollégák? 8-hoz bizony, mert hogy egy síkban 4-hez, fölötte lévő síkban megint 4-hez, és 8-szor 1/8, mert ugye minden rácsponton csak 1/8 részecske van, tulajdonképpen egy elemi cellához egyetlen rácspont tartozik. Ebben az esetben a transzlációs vektorokkal minden egyes rácspontot el fogok érni. Főleg azért, hogy a térbeli szimmetriát jobban lássuk, Brövé úr volt oly drága, hogy egyéb nem primitív rácsokat is definiált. A kockarács esetében a felületen középpontos kockát, és a térben középpontos kockát. Ezeket a magyar szakirodalom FKK-nak és TKK-nak rövidíti, az angol szakirodalom FCC-nek és BCC-nek, az F a face, a B a body, a C a kocka, és a másik C pedig, hogy centrált. Tetragonális rácsban csak térben középpontos van. A legtöbb lehetőséget az ortorombos rács esetén kínálja. Ott lehet térben középpontos, felületen középpontos, és alaplapon középpontos. Az AK az az alaplapon középpontos szerkezetet jelenti. S már csak egyetlen nem primitív rács van, a monoklin esetén van még egy alaplapon középpontos lehetőség. Csak hogy könnyen tudják memorizálni, számoljuk össze, van a 7 primitív rács, és összesen 7 nem primitív rács lehet, számoljuk meg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, megvan, nem tévedtem, véletlenül. Összesen szumma 14 brövé rács lehetséges. Menjen inkább föl. Ebben a sokféleségben persze van redundancia. Redundancia ugyanazt a ponthalmazt több rács típussal is le lehet írni. Megjegyzem, hogy fémeink döntő többsége kockarácsban kristályosodik, úgyhogy én többet fogok a kockarácsokkal foglalkozni, mint az egyebekkel, de hát van olyan fém, ami nem kockarácsú. Bemutatnám, hogy mi az az eset, amikor ugyanazt a térbeli elrendezést más rácstípus is leírja. Legyen a példa egy felületen középpontos kocka. Kérem, rajzoljanak maguknak egy szép nagy felületen középpontos kocka elemi cellát. És most rajzoljuk be a részecskék, az atomok helyét is. Ugye, hogyha felületen középpontos a kocka, akkor a lapátlók meccés pontjában is van atom. És akkor ennek a meccés pontjában is kell, hogy legyen egy atom. Megnézem messzebbről is, mert ilyen közelről úgyse látom. Hát úgy tűnik, hogy stimmel. Ez tehát egy felületen középpontos kockarács. Azt állítom, hogy ez megfelel más elemi cellának, más rácstípusnak is. Ugye azt is mondtam, hogy ezeket az elemi cellákat a translációs vektor mentén kell ismételgetni, akkor alakul ki a kristályos szerkezet. Most csak egy picikét terjesszük ki ezt a ponthalmazt, így jobb kéz irányába, és legyen ezzel a távolsággal ide eltolva még egy atom, és ennek a párját is ide rajzolom. Magyarul az alsó és a felső lapközép atomot egy translációs vektornyit eltoltam. Ebben az esetben definiálhatok én egy másik elemi cellát, HS, ahol legyen ez az A1 vektor. Hátulról látják, hogy én itt a tábla alá mit rajzolok? Nem? Hát ez nagyon jó. Belső tábla fel. Jé, ez is mozog. De akkor meg a tetejét nem látják. Most már látják az alját? Oké. Okay. A1 vektor, legyen ez az A2 vektor, és ez az A3 vektor. Az előző esetben, az FKK esetében, ugye ez volt az A1 vektor. Jé. Hát miért nem mondták, hogy ezt én nem rajzoltam be? Jól látom? Igen. Itt hiányzott egy atom. Itt fedésben van az A2 vektor, és ez lesz az A3 vektor. Meg tudnák mondani, hogy a lilával rajzolt elemi cellának mi a neve? Tessék? Igen, de miféle? Tessék? Primitív? Ez egy térben középpontos tetragonális. Ez egy térben középpontos tetragonális. Na nehogy azt higgyék, hogy itten vége van a mesének, mert hogy ez visszavezethető egy primitív cellára is. Na, egy kicsit hagy eresszem lejjebb. Belső tábla le. Mert hogy ez már egy kicsikét bonyolultabb lesz. Na most ezt megnézem, hogy jót rajzoltam-e. Nehogy olyan közelről nem látni, az biztos. Meg ettől se látni. Inge. Ebben az esetben ez az A1 vektor, ez az A2 vektor, és ez az A3 vektor. Na és ez micsoda? Följebb húzom. Felismerik-e, hogy ez ki lehet? Mondtam, hogy a vektorok abszolút értékét és szökhelyzetét, egymáshoz viszonyított szökhelyzetét kell vizsgálni. Nézzük meg először, hogy a három vektor abszolút értéke egyenlő, vagy nem. Ki szavaz arra, hogy nem? Egy-kettő. Ki szavaz arra, hogy igen? A többiek tartózkodnak, hát egy kicsikét jobban figyeljenek, drága jó barátaim. Az egy csúcspontból mindig lapközépre mutat a vektor. Ha? Tehát akkor még egyszer szavazásra bocsátom. Ki mondja azt, hogy nem egyforma? Még mindig nem egyforma? Képzeljen el, kedves kollega, egy olyan dobókockát, aminek mind a hat lapján csak egy pötty van a lapátlóba. A csúcspontból húzzon egy egyenest a lapátlóba, a pötybe. Majd tegye meg ezt egy másik síkkal. Különbözőek lesznek a szakasz hosszak? Na akkor még egyszer szavazásra bocsátom. Ki mondja azt, hogy a három vektor nem egyforma hosszú? Na így már jól vagyunk. Köszönöm. Tehát A1 vektor egyenlő, A2 vektor egyenlő, A3 vektor abszolút értékben. Nézzük meg, hogy sac per kb. Ez 90 fok. Ki mondja azt, hogy igen? Hú, egyre jobb, kezdenek térbe látni, vagy legalábbis ráhangolódni. No, hol van olyan, hogy a három vektor abszolút érték egyforma, de a szögek nem 90 fokok? A trigonális primitív. És lássák, hogy a térelem belsejében sincs, és a lapjain sincs rácspont. Ez tehát primitív, mert egyébként trigonális vagy romboéderes nem is lehetne más, csak primitív rács. No, hát remélem, hogy ezzel sikerült bemutatni, hogy, és köszönöm a segítő kollégáknak, beépített ember volt, hogy félre szavazott, mert hogy így tudtam leginkább érzékeltetni azt, hogy a magasabb szimmetriát mutató vektorozás az könnyebben átlátható, mint hogyha attól különböző. A legnagyobb szimmetria szintet a kocka adja. Ahogyan térek el a kockától, egyre bonyolultabb, egyre nehezebben láthatóak a szimmetria és térviszonyok. Ezért érdemes mindig a legnagyobb szimmetria viszonyt mutató rács típust használni, megnevezni. Ezért van, hogy a fémeink esetében a felületen középpontos kockarácsot adjuk meg, mint rács típust, és nem a trigonálist. Megadhatnánk a trigonálist is, igaz lenne, de miért kínozzuk egymást azzal, hogy ezt a bonyolultabb, hát tulajdonképpen két irányból is jól meg, vagy három irányból is jól megvert kockát használjuk. Van még egy könnyítés. Van még egy könnyítés, külső tábla le, mégpedig a hexagonális rács esetében. Lássák, vagy memorizálják ezt a hexagonális rácsot. Ugye azt írtam, hogy alfa 1 egyenlő alfa 2 90, alfa 3 120, és itten a vektor értéke. Hogyan is néz ez ki? Úgy, hogy van egymással 120 fokot bezáró A1 vektor és A2 vektor, és erre merőlegesen van az A3 vektor, ami meg derékszög. Erre a síkra. Ezt mutatja a Brevé translációs vektor 3-as. Fölülnézetben hogyan néz ez ki? Hát úgy, hogy van itt egy 120 fokos szögben álló két vektorom, arra merőlegesen az A3 vektor, és tulajdonképpen fölül nézetben ezt a térelemet kell, hogy lássam. Rácspont van itt, itt, itt és itt. Ugye csak primitív lehet a hexagonális, abban nincs más lehetőség. Hát ezt lássa, aki látja. Még az egyszerű természeti lények is szeretik ám a szimmetriát, és biztos, hogy nem tőlük vette Brevé úr, de ha megfigyelik, hogy még másik két elemi cellát szögben elfordítva hozzárajzolunk, akkor már sokkal könnyebben látható alakzatot látunk, egy szabályos hatszöget. A méhecskék is így építkeznek. És ez azért érdekes, mert így nagyon jól lehet látni, hogy atomokat, most a valóságtól rugaszkodjunk el, csak hogy képileg tudják fogni az ügyet. Az atomokat képzeljék el pingponglabdákként. Pingponglabdákat egy síkban, ennél tömörebben nem lehet összerakni. Ez tehát a lehető legtömörebb atomsík. Ez rendkívül érdekes, majd amikor a fémek alakváltozó képességénél járunk, majd érteni fogják, hogy miért vannak kiemelve a nagy tömörségű atomsíkok. A hexagonális rendszer az egyetlen, amely esetében megengedett, hogy ne három, hanem négy vektort definiáljunk. Négy vektort definiáljunk. Egy síkban van három vektor, és a negyedik a tábla síkjára merőleges. Ekkor A1 vektor, az A2 vektor és az A3 vektor egy síkban van, és az A4 vektor rámerőleges. Ez az egy, ahol ez megengedhető. Ez megint a redundancia, túlhatározás, ennek még lesz következménye. Azt is hadd jegyezzem meg már most, hogy ha ezt elképzelik térben, vannak ugye ezek a tömör atomsíkok, és golyócska, golyócska högyibe áll. Hát ez nem tűnik olyan nagyon ügyes elrendezésnek. Mennyivel jobb lenne, hogyha a lukba beszuttyantanánk a fölötte lévőt, és akkor a harmadik atomsík lenne fedésben a legalsóval. Á, de akkor sérül ez a Brevé elv, és ráadásul nincs is megengedve ilyen térközepes meg egyéb csalafintaság. Csak primitív lehet. Na akkor erre most a mi a csodát mondjunk. Az igazság, hogy kevés szakirodalom foglalkozik ezzel a sajátossággal, de hogyha kellő türelemmel nekiesnek az internetnek, akkor fognak találni olyat, ahol elmesélik, hogy ez hogy lehet. Az úgy lehet, hogy az óra elején, amikor elmondtam, hogy mi lehet egy rácsponton, fölírtam, hogy lehet atom és atomcsoport. Lehet atomcsoport, ez azt jelenti, hogy egy rácsponthoz két atom tartozhat. És ebben az esetben ez is van, mert hogy más színnel jelölöm, a fehér jelentse most a hatszög, szabályos hatszög alapú hasáb alsó és felső atomsíkját. És a közbűnső atomsíkon itt, és itt van még egy atom. Ez tehát a közbűnső atomsík, és ez a fehér pedig az alapsík. Megmaradt tehát Brevier elve, hogy hexagonális rács csak primitív lehet, és megmaradt az, hogy a titán, a kobalt, a cink miért épít, úgy is szokják ezt mondani, hogy tömör hexagonális rács. Tömör hexagonális rács. Így lehet feloldani ezt a problémát. No, ha azt hiszik, hogy ezzel vége van a kristályok ideális szerkezetének a mesének, akkor tévednek, mert hogy már elkezdtem azt, hogy atomsíkról beszélek. De hogy ne kelljen össze-vissza beszélni, hogy tudják az a sík, amelyik úgy áll, hogy ezért létrehoztak egy speciális matematikát a kristálytan számára. Ezt a speciális matematikát Miller úr nevéhez kötik, és Miller indexelésnek nevezik. De hogy ez hogyan néz ki, azt majd a szünet után. Kedves kolléginák és kollégák, folytatnám. Próbálkozok a technikát kipróbálandó. Ez mostan csak egy állókép, és azt kívánja szimbolizálni, hogy így néz ki egy primitív kockarács oldalnézetben. Pontosabban annak egy elemi cellája. Erre ráismernek, hogy ez mi akar lenni? Szavazás, jelentkezés, mi lesz ez? Térben középpontos kockarács. És mi lesz ez? Az pedig a felületen középpontos kockarács. Helyes. Most ezeknek ez az elemi cellája, és mindegyik csak oldalnézetbe. Ez meg miért nem működik? Látja valaki az egeremet? Ja, itt van. Köszönöm. Így néz ki, hogyha 10x10x10 elemi cella van egymás mellé rakva. Lássák, hogy mindegyik rácspontnak azonos a környezete. Tehát amikor majd vizsgálódok a rácsban, mindig tudják, hogy teljesen mindegy, hogy a vizsgálódásom kiinduló pontja az melyik atom lesz. Csak az a kérdés, hogy na ehhez képest a többiek merre, milyen távolságra vannak. Na akkor ez melyik? Melyik rácsszerkezet? Primitív kocka, ez melyik lehet? Az a felületen, és ez pedig a térben középpontos. Lássák azt is, hogy ez a legtömörebb rács a három közül. Mindegyik 10x10x10 elemi cellát tartalmaz, de ez több atomot bír magában, mint a primitív vagy a felületen középpontos. De hogy a síkokat is érzékeljék, nézzék csak, 90 fokkal elfordítottam. Kirajzolódnak atomsíkok. Az előbb is, de most a mások. És itt is megvannak az atomsíkok, itt is megvannak az atomsíkok. Itt más atomsíkok látszanak, de hogy lássák, hogy ehhez képest még bonyolultabb síkok is adódnak. Ez mind-mind atomsík, ami a képernyőre merőleges. Na, ezeket az atomsíkokat kellene tudni néven nevezni. Ráadásul irányokat kellene tudni definiálni. Na, erre szolgálnak a Miller indexek. Vissza az alaphelyzethez, és vissza a táblához. Hogy ne zavarjon, ezt fölküldöm. Ezt lekapcsolom, mert úgyis kilövi a szememet. Miket definiálunk a kristálytanban? Kristálytani irányokat és kristálytani síkokat. Ezen a kivetítésen láthatták, hogy ha egy atomot kiszemelek vizsgálódásom kiinduló pontjaként, akkor nagyon sok egymással párhuzamos irány sorozatot definiálhatok. Legyen tehát az egyik, az az irány sorozat. Ezek egymással párhuzamosak. Vegyük most a kocka egyik csúcspontját, s legyen az irányunk az, ami az él mentén hozzá legközelebbi következő pont. Ez egy tulajdonsága lesz az iránynak, hogy milyen távolságra van a következő rácspont. Na de ilyen tulajdonságú irány nem csak ez az egy van, hanem arra merőleges irányba, a kocka sarokpontjából másikba mutató rá merőleges, és az ezekre merőleges harmadik is. Ezeket úgy hívjuk, hogy egyenértékű iránysorozatok. Egyenértékű iránysorozatok, ami azt jelenti, hogy nem párhuzamos iránysorozatokról van szó. Azt, hogy melyiket jelölöm a kettő közül, azt egy egyszerű zárójel alkalmazásával tehetem meg. A zárójel alakjával mondom meg, hogy én melyikre gondolok. Nem csak én, az egész világ, aki ezzel foglalkozik. A másik, amit definiálhatok, a kristálytani síkok. Ebben is van a síksorozat. És az egyenértékű síksorozat. Értelmezés ugyanaz. A síksorozatok önmagukkal párhuzamos egyedi síkokat jelentenek, melyeket egymástól nem tudom megkülönböztetni, hiszen minden pontnak azonos a környezete. De tudom, hogy ezek a síkok önmagukkal párhuzamosan ismétlődnek, sőt azt is tudom, hogy a síksorozat szomszédos atomsíkjai mindig azonos távolságra vannak egymástól. Ez is abból következik, hogy minden pontnak azonos a környezete. Mondtam, hogy ez egyszerű fogalom, hogy minden pontnak azonos a környezete, de ebből nagyon-nagyon sok minden következik, és ezeket olvasom most rendre a fejükre. Síksorozatot az gömbölyű zárójelbe rakottan ábrázol, vagy adom meg, és az egyenértékűeket pedig kapcsos zárójelbe. És itt, mint látni fogják, három jellemzően három számot kell majd a zárójelek közé beírni. Ennek a három számnak szoros kapcsolata van az A1-2-3 vektorokkal. Ezeket a számokat már is beírom általánosságban, HKL indexeknek nevezik. És ezek a Miller indexek. Ezek a Miller indexek. Hogyan értelmezzük a Miller indexeket? Vegyük az egyszerűbbet, a kristálytani irányok Miller indexeinek értelmezését. Vegyünk fel egy koordinátarendszert, legyen 1-es, 2-es és 3-as kristálytani irány. Az, hogy most ez derékszögű vagy nem derékszögű, az lényegtelen, csak az elvet kívánom ismertetni. Az a Brevé rendszerben rögzített, hogy alfa 1, 2, 3 mekkora szöget jelent. Ebben definiáljuk az A1 vektort, az A2 vektort és az A3 vektort. Ez a térelem három translációs vektora. Az origót úgy helyezem a térbeli ponthalmazra, hogy az valamely pontra essen, és az 1-es, 2-es, 3-as vektorok végpontjai szintén rácspontot mutassanak. Elhelyezem tehát ezt a koordinátarendszert a háromdimenziós ponthalmazba. Ezzel önkényesen hozzárendeltem az origót egy rácsponthoz. És ahhoz képest szeretnék én megadni egy irányt. Ha például én azt mondom, hogy legyen az irány az 1-2-1-es irány, akkor az azt jelenti, hogy az 1-es vektor, translációs vektor irányába egyet lépek, a 2-es irányába kettőt lépek, és a hármas irányában megint csak egyet lépek. És ennek a vektor folyamnak az eredőjét kell megadnom, és kapom ezt az 1-2-1 kristálytani irányt. Legyen mintaként, csak hogy lássák, hogy mennyire sajátos a kristálytani matematika. A következő az legyen mondjuk az 1, a mínusz 2, 1. Kérem lássák, hogy amikor azt mondtam, hogy mínusz 2, nem a 2-es elé raktam azt a kis vízszintes szakaszt, hanem a szám fölé. Kristálytanban a negatív értéket így jelölik. S lássák kérem azt is, hogy a számok között nincs írásjel. Sem a számok között, sem az általánosságban használt HKL indexek között. Na, mit jelent az, hogy 1 mínusz 2, 1? Az egyes vektor irányába lépek egyet, a kettes vektor irányába mínusz kettőt, és a hármas vektor irányában pedig egyet. És ezt fogom összekötni az origóval. Ez lesz az 1 mínusz 2, 1 kristálytani irány. Van ezzel valakinek gondja? Most szóljon, vagy maradjon örökké titokban az, amit nem tud. És térjünk át az egy kicsikét nehezebbre. Ez ugyanis túl egyszerű volt, mert hogy a következő az a kristálytani sík lesz. Erre adok maguknak egy definíciót, de azzal aztán messzire nem fognak jutni, noha exakt a megfogalmazás, úgyhogy inkább megmutatom, hogy hogy kell használni. Arra kérem magukat, hogy amit most a kristálytani irányok értelmezésével kapcsolatban mondtam, azt rögzítsék, rakják le és fedjék be egy memóriatároló réteggel. És nyissanak egy új rekeszt a memóriájukban. Legyen megint egy jóképű koordinátarendszerünk. Definiáljuk benne a három egységvektort, és rajzoljuk meg az általa definiált elemi cellát is. Az elemi cellát is. És rajzoljunk mondjuk most egy egy-egy nullás síkot. Egy-egy nullás síkot. Ebben az esetben, ha gömbölyű a zárójel, akkor ez nem a transzlációs vektorok egész számát jelenti, hanem ez reciprok érték. Mi a csodát jelent az? Hát az 1/1 az 1 lesz, tehát a síkom az egyes kristálytani irányt egységnyi helyen metszi. A kettes kristálytani irányt úgy szintén. Na de a háromast. A hármasnál az L index az 0. Az azt jelenti, hogy 1/végtelen a 0, lefordítva magyarra, a harmadik tengelyt csak a végtelenben metszi, vagyis azzal párhuzamos. Az 1-1 nulla az ez a sík. Mert hogy a hármas tengellyel párhuzamos. Nézzünk egy másikat. Legyen a 2-1-2 a következő sík. A 2 az azt jelenti, hogy az egyes kristálytani tengelyt 1/2-nél metszi. Itt a 2-es kristálytani tengelyt egységnél, és a 3-as kristálytani tengelyt megint 1/2-nél. Tehát most a kockának ez a kimetszett síkja a megadott kristálytani sík. ha találok egy pirosat, még van egy apró pirosam, kiemelem, hogy kristálytani sík és kristálytani irány csak rácspontokon keresztül. Értelmezett. Mit akar ez jelenteni? Noha tudok én olyat mondani, legyen most maguk előtt egy primitív kockarács, ugye a 8 csúcspontján van egy-egy atom, mondhatom én azt, hogy definiálom azt a síkot, hogy 0-0-2. Mit jelent az, hogy 0-0-2? Az, hogy az alaplapon lévő két kristálytani tengellyel párhuzamos a síkom, arra merőleges harmadikat pedig félértékbe metszi. Igen, ám, de ott nincs atom. Tehát primitív kockarácsban nem létezik 0-0-2-es atomsík. Sőt, 0-2-0-ás, illetve 2-0-0-ás sem. Honnan vagyok én ilyen nagy mellén, csak így dobálom egymás után a szavakat. Be kéne már mutatnom, hogy hogyan adódnak ezek az egyenértékű síkok és irányok. Azért jó lenne, hogyha lenne ebben egy rend, hogy eldönthessem, hogy egy adott iránynak hány darab egyenértékű megfelelője van. Miért érdekes ez? Nekem megint előre mutogatok, megint a képlékeny alakítás, fémek képlékeny alakítása. Az előbb mondtam, hogy az alakváltozás majd a legtömörebb atomsíkok elcsúszásával atomsíkok mentén fog bekövetkezni. Na de hány darab egyenértékű atomsíkja van egy kristálytani rendszerben megszilárdult fémnek? Ha az egyik tömör síkot kitaláltam, akkor jó lenne, hogyha ki tudnám számolni, vagy meg tudnám határozni, hogy na és hány darab ilyen van. Na erre egy egészen egyszerű kis játék szolgál. Vegyük alapul, ez úgyis sokszor elő fog fordulni, az FKK rács, felületen középpontos kocka rács, egy-egy-egy atomsíkját. Azért mondtam, hogy ez érdekes, mert ebben az atomsíkban, most csak picibe rajzolom, hogy szokják a gondolatot, mert ez többször elő fog kerülni. Ugye, hogyha itt van a három kristálytani főtengely, akkor itt van atom, itt van atom, itt van atom, ez az egy-egy-egy metszéket jelenti. Igen ám, de itt is van atom, meg itt is van atom, meg itt is van atom. Ha ezt a 6 darab atomot most fölülnézetben lerajzolom, akkor ezt fogom látni. Na, ha ebben a rendben tovább rajzolok, nem tűnik föl maguknak valami? Ha megint visszakerültem a méhecskékhez, a hexagonálishoz. Na ez lesz majd a meglepi, hogy és a hexagonális rácsnak pedig semmi köze nincsen ezen kívül, mármint hogy a legtömörebb atomsíkokat adja, a felületen középpontos kockarácshoz. Na tehát a felületen középpontos kockarácsban így néz ki az atomok egymáshoz viszonyított elhelyezkedése, és kérdés, hogy hány darab ezzel a síkkal nem párhuzamos síksorozat van, ami ezzel nem párhuzamos. Hát próbálj meg kiszámolni. Mit jelent az, hogy kapcsol zárójelbe raktam az 1-1-1-et? Hát ez jelenti magát ezt az 1-1-1 síksorozatot, aztán az 1-1-1-et, az 1-1-1-et, az 1-1-1-et, a -1-1-1-et, a -1-1-1-et, a -1-1-1-et, és a -1-1-1-et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hát akkor 8 darab egyenértékű atomsík sorozat van. Hát, akinek van térlátása, próbálja már megkeresni ezt a 8-at. Szerintem nem fog neki sikerülni, ezt így ránézésből mondom. Azért mondom ránézésből, mert tudom, hogy ez ezzel, ez ezzel, ez ezzel, és ez pedig ezzel párhuzamos. Honnan tudom? Onnan, hogy H1 plusz H2 az egyenlő nullával, K1 plusz K2 egyenlő nullával, és L1 plusz L2 egyenlő nullával, ahol is én a H1, K1, L1 síkot hasonlítottam össze a H2, K2, L2 síkkal. Ha ez a három egyenlőség mindegyiket teljesül, akkor a két sík egymással párhuzamos. Tehát valójában csak 4 sík sorozatot jelent a kapcsol zárójelbe rakott 1-1-1. Egyszer jelenti ezt a fehéret, aztán jelenti ezt a zöldet. Ez ugye úgy jött ki, hogy megtartottam ezt az alaplapi élet, és a kockán, ennek a háromszögnek a csúcspontját átfordítottam a kocka másik csúcsába. Aztán most váltás, így áll az alaplapban a háromszög éle. Most arról a síkról van szó, és átborítom a másik oldalra, és akkor itt van a negyedik. Ez a 4 egymással nem párhuzamos, egyenértékű atomsík. Egyenértékű még egyszer azt jelenti, hogy a síkban az atomok elhelyezkedése azonos. Tehát mind a 4 atomsíkban a lehető legtömörebb az atomok elrendeződése. És egyébként teljesen mindegy, ez már a szabadság, hogy melyik Miller index számhármast írják le, ugyanazt fogja jelenteni. Parancsom? Ja? A Miller indexek értelmezésének következménye hogy kockarácsok esetében a HKL Miller indexű síkra merőleges lesz a HKL Miller indexű irány. A HKL Miller index, azonos Miller indexű irány. Ez csak a kockarácsok esetében igaz. Egyik kitétel. Másik kitétel, hogy a hexagonális rácsok esetén, ahogyan azt az előbb említettem, 4 Miller index lehetséges. Ezt HKIL általános jelöléssel adják meg, hogy lássék, hogy az I a harmadik szám okozza a redundanciát. Mivel redundancia van a rendszerben, ezért muszáj hogy az első 3 Miller index összege zérus legyen. Így tudják a Miller indexelést egyértelműsíteni. A tankönyvükben majd találni fognak levezetést, hogy ha nem teljesül ez a egyenlet, akkor is meg lehet adni egy rácspontot, csak azt a kristálytan nem engedi meg, mint alkalmazott Miller index szám 3-as. A kockarács, mint mondtam, a legnagyobb szimmetriával rendelkező rácstípus, és ebből a magasabb szimmetria viszonyból fakadóan vannak szabályszerűségek. A sík sorozatok szomszédos tagjai közötti távolságot, az előbb már említettem, hogy egy sík sorozaton belül mindig állandó. De mekkora? És az a szépség a Miller indexelésben, hogyha tudom, hogy mekkora a kocka él hosszúsága, jelöljük azt A-val, akkor a Miller indexek ismeretében meg tudom mondani, hogy a sík sorozat 2 szomszédos tagja között mekkora a D távolság. Egyszerűen a Miller indexekből. Ezt hívjuk atomsík távolságnak. Megjegyzem, hogy a kristálytannak, mint ahogy néhány szakmának vannak sajátos mértékegységei, a kristálytan sajátos mértékegysége az angström. Egy angström az 10 a mínusz 10-en méter, vagyis 0,1 nanométer. 0,1 nanométer. A kristálytani sík távolságot, a rács paramétereket angströmben adják meg. Rács paraméterek. Az A1 vektor abszolút értéke, az A2 vektor abszolút értéke, az A3 vektor abszolút értéke, az alfa 1, az alfa 2 és az alfa 3 szögek. Ezeket nevezzük rács paramétereknek összefoglalóan. Milyen egyéb szabályszerűségek vannak még a Miller indexelésből következően? Brevé szabály. Brevé szabály a síkok, atomsíkok telítettségére vonatkozik, és azt jelenti, vagy úgy hangzik, annál tömörebb az atomsík, minél kisebb a Miller indexek négyzetösszege. Minél kisebb a Miller indexek négyzetösszege. Kitétel, nem kivétel, hanem kitétel, hogy ez csak akkor értelmezhető, ha az összehasonlított síkok mindegyikéből felépíthető a rács. Mit értek ez alatt? Miért nem lehet mindegyikből felépíteni? Legyen felülnézetben két kockarácsom. Az egyik a térben középpontos kockarács, és legyen a másik a felületen középpontos kockarács. A zöld lesz az FKK. A térben középpontos kockarács esetében az 1-1-1 atomsík, illetve síksorozat ugye itt halad el. Táblára merőlegesen. A térben középpontos kockarács minden egyes rácspontját tartalma... Jaj, miért nem szólnak? Hely! Nem figyelnek? Mi a hiba? Mondja a kollégina. Nem, a Miller index van rosszul fölírva. Mi a rossz? Mi a jó Miller index? 1-1-0. Mondtam, hogy a tábla síkjára merőleges síkról van szó. Hogyha ez az egyes kristálytani irány, ez a kettes kristálytani irány, akkor kocka esetén a táblára merőleges kell, hogy legyen a hármas. A hármassal pedig, ha párhuzamos, akkor annak nulla indexe kell, hogy legyen. Ez az 1-1-0 sík tehát tartalmazza a térközépen lévő atomot is. Ez tehát leírja a térben középpontos kockát, de nem írja le a felületen középpontos kockát, nem tartalmazza, hiszen ezek az atomok nincsenek benne. Azzal ugyanis, hogy én azt mondtam, hogy 1-1-0, megadtam a két sík közötti d távolságot is. Az előbb itt szerepelt az az egyenlő d egyenlő a per gyök alatt hkl négyzetösszeg. Tehát ugyan sík sorozat, de a távolsága is megvan abban. Akkor fogom tudni leírni az fkk-t, hogyha azt mondom, hogy legyen a 2, 2, 0. Mert a 2, 2, 0 az itt halad, és ez a 2, 2, 0-nak a rácsík távolsága. A következő 2, 2, 0 itt halad, aztán itt halad, aztán itt halad. Vigyázat! A 2, 2, 0-át viszont nem használhatom a térben középpontos kocka esetén, hiszen olyan síkot definiáltam, ahol nincs rácspont. Hát, hogyha ilyen bonyolult, akkor jó lenne, hogyha erre is lenne egy szabály. Hát mondom, hogy van. Van. Mégpedig úgy szól, hogy a felületen középpontos kockarácsot azok a síkok írják le, tartalmazzák minden atomját, melyekre igaz, hogy H és K és L páros vagy páratlan. Ez nem úgy értendő, hogy az egyik páros, másik páratlan, tehát mind a három. Vagy páros, vagy páratlan. Megjegyzem, a nulla az páros szám. A térben középpontos kocka esetében pedig akkor írható le a rács, hogyha H plusz K plusz L az páros szám. Tehát az előbb említett egy-egy-egy atomsík, az tökéletesen leírja a felületen középpontos kockarácsot, és egyéb iránt pedig a primitív rácsoknál teljesen mindegy, hogy milyen Miller indexet használunk, mindegyik leírja, kivéve a triviális eseteket, azokat ne próbálják, mint például a 2-0-0, az nyilván nem fogja leírni. Na, azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy ezt az órát is befejezzük, és friss levegőt is szívhassanak, mert szerintem mi az összeset elhasználtuk. Köszönöm a figyelmüket!